Elnök úr, bíboros úr, püspök urak, tisztelt konferencia, hölgyeim és uraim! Amikor Blankenstein Miklós kiváló előadását hallgattam, és láttam az enyémmel együtt sűrűn bólogató protestáns lelkészi fejeket, arra gondoltam, hogy bár két párhuzamos előadás beszél arról, hogy mit adhat az egyház az országnak, igazából nincs erre kettéosztott válasz. Közös a motivációnk, mi nem kívülről támogatjuk az országot, hanem valamennyien benne élünk, mert Istentől rendelt közösségünknek ismerjük azt. Adni meg azt adjuk mindnyájan, amit mi is Istentől kaptunk. Ha most mégis három konkrét dolgot fogok említeni, az nem azt jelenti, hogy ezeket csak mi, protestánsok adjuk az országnak. Inkább úgy fogalmaznék, hogy Isten sok szép kincséből, például ezt a hármat mi protestánsok különösen is szeretjük, és ezért nagy kedvel és szeretettel igyekszünk ezt az ország számára fölajánlani. Az első ilyen dolog az egyház prófétai tisztéből adódik, az, hogy Isten igéjét hirdetheti önmaga és az egész ország számára. Jogosnak tűnik a kérdés, mit ad az országnak az, ha az egyház önmaga számára hirdeti Isten igéjét. Nos, többek között azt, hogy biztos identitású, lehetőségeit, határait, feladatait jól ismerő egyház lesz. Nem úgy akar egyház lenni, ahogy éppen eszébe jut, vagy ahogy éppen lehet, hanem úgy, ahogy ezt tőle Isten elvárja. Nem azt akarja adni az országnak, ami épp a kezeügyébe esik, vagy amire éppen fizetőképes kereslet van, hanem amit Isten adni rendel. Az egyház akkor ad a legtöbbet az országnak, ha önmagát, mint igaz egyházat adja. Ha ezt nem adja, akkor semmit sem ad. Isten igéjét az egyháznak azonban nem csak közvetve, önmaga és feladata tisztán látásán keresztül kell megjelenítenie, hanem közvetlenül is. Istennek ugyanis van véleménye az ország dolgairól, igazságról és hazugságról, szolidaritásról és közönyről, munkáról és munkanélküliségről, hatalomról és hatalomról való lemondásról, szabadságról és kiszolgáltatottságról, mindenről. Megértjük persze, hogy sokak számára az Isten igéje nem jelent mindent felülmúló érvet. Azt is megértjük, hogy olyanok is vannak, akik számára Isten igéje egyáltalán nem jelent semmit. Ebben dönteni azonban az ige hallgatójának kell. Az egyháznak, mint Isten igéje hirdetőjének az a feladata, hogy Isten igéje hallhatóvá, megismerhetővé, érthetővé, tehát jelenvalóvá váljon azok számára, akik keresik, és azok számára is, akik ma még nem tudnak vele mit kezdeni. Itt az Isten igéjének hirdetése és komolyan vétele témakörben kell beszélnünk a protestáns egyházaknak azon demokratikus hagyományairól, melyeket az újkori demokráciákkal kapcsolatban szoktak hozni. E téma pontos megfogalmazására most nincs idő, mégis fel kell hívni a figyelmet arra, hogy épp a protestáns egyházak figyelmeztethetnek a többségi elv túlhajtásaira, az érvelés nélküli többség veszélyére. A Szentírásban több olyan történet is van, ahol a többség leszavazza az Isten szerint való jót. A legerősebb példa talán az, amikor az egyiptomi rabságból való szabadulás után már az ígéret földjének határán a nép megijedve az előtte álló feladatoktól és felelősségtől így szól, válasszunk magunknak vezetőt, és térjünk vissza Egyiptomba. A többség nem csak Mózest és Józsuét, hanem az Úristent is leszavazza. A protestáns egyházban valóban vannak többségi elven meghozott döntések, ám egy döntés, álláspont, tanítás igazságát nem az adja, hogy a többség mögötte áll, hanem az, hogy megegyezik az Isten igéjével. A többség lehetősége, tehát felelőssége az egyházban nem az, hogy anélkül, hogy érveiről számot adna, bármiféle álláspontot érvényre juttasson, hanem hogy közösen, lehetőleg konszenzust elérve, egy adott kérdésben megfogalmazza azt a döntést, azt az álláspontot, amely az Isten igéjével leginkább megegyezik. Ahogy a második helvét hitvallás bevezetőjében olvassuk, mindenről, tudnék a tanításunkról, álláspontunkról, mindenkor készek vagyunk, akár egyenként, akár együtt számot adni, mindazonáltal annak, aki a Szentírásból, tehát nem a többségre hivatkozva, nem a kialakult helyzetre hivatkozva, a Szentírásból jobbra tanít, készek vagyunk köszönetünk nyilvánítása mellett, horribile dictu, köszönetünk nyilvánítása mellett engedelmeskedni. A második dolog, amelyet az egyház az országnak adhat, az, ahogy Pál fogalmaz, a megbékélés szolgálata. Békétlen, töredezett társadalomban élünk. Éppen ezért fontos lehet az egyház tapasztalata, a békesség Istentől jön, tehát biztos, lehet rá számítani, lehet rá építeni. Biztosabb, mint bármilyen emberi fogadkozás, aktivizmus, tűrés vagy felejtés. Az egyház, mely találkozott ezzel a békességgel, esélyt kapott arra, hogy továbbadja azt a környezetének. Hogy ne azonosítsa a vétkes embert a vétkével. Hogy megmutassa, lehet békességgel, tisztelettel, szeretettel beszélni valakivel, vagy ami néha még nehezebb, valakiről, akivel nem értünk egyet, sőt, akinek gondolatait, tetteit nem egyszerűen másnak, a miénktől különbözőnek tartjuk, hanem rossznak és károsnak. A megbékélés szolgálata, az a megengesztelődés és a bocsánatkérés kultúrájának bátor képviselete egy harcias, szemet szemért világban, országban. Szólni kell itt röviden e két eddig említett feladat, Isten igényének a képviseletének és a megbékélés szolgálatának egymáshoz való viszonyáról is. Néha nagy a kísértés, hogy csak az egyiket, vagy csak a másikat végezze az egyház. Hogy például jól odacsapjon, és Isten igéjét meglóbálva a feje fölött ossza ki az országot, vagy annak bizonyos részét, csoportjait, szereplőit. Ez jellemzően az egyház belső kísértése szokott lenni. Ám kívülről az ország vagy egyes csoportjai felől is érkezhet nyomás, hogy az egyház csak a szeretettel foglalkozzon, mondogassa békesség, békesség, noha nincs békesség, jelenlétével, szelíd szemeivel és biztató mosolyával szentesítse azt, ami van, nyugtasson vagy lelkesítsen anélkül, hogy Isten igéjével konfrontálná környezetét. Nos, bármennyire kényelmetlen is néha, egyébként annyira nem is az, ezt a kettőt úgy kell gyakorolnia az egyháznak, ahogyan az egyház urától látta, egyszerre, a kettőt ki nem játszva egymás ellen. Utoljára egy olyan dologról szeretnék még szólni, amely reformátori egyházképünkből ered, és amely fontos üzenetet hordozhat a magyar társadalom felé. A reformátori egyházkép, a gyülekezetelvű egyházfelfogás többek között azt jelenti, hogy ahol Isten igéjét tisztán hirdetik, és a sákramentumokat helyesen szolgáltatják ki, hogy teljes méltóságában és gazdagságában megjelenik Krisztus egyháza. Látjuk, hogy az országban jelen van egy gondolkodás, mely gazdasági, versenyképességi, munkaerőpiaci, stb. Szempontok alapján bizonyos közösségeket, településeket, sőt régiókat is hátrányosnak, ráfizetésesnek, másodrangúnak értékel, intézményeiket, postát, vasutat, iskolát, mindent veszteségességükre hivatkozva sorra felszámolna. Ezzel a gondolkodásmóddal minden bizonnyal még saját rendszerén belül is eredményesen lehet vitatkozni. A reformátori egyházkép azonban nem vitatkozni szeretne, hanem jelezni, létezik a közösségek megítélésében olyan elv is, amely nem a piac és a verseny logikáját követi. Eszerint egy gyülekezet, amely az igaz egyház jegyeit viseli magán, Krisztus teljes értékű gyülekezete, akkor is, ha csak 8 öregasszonyból áll, ha 200 főből áll ugyan, de annak a fele nyugdíjas, a fele meg munkanélküli, ha nem nagy hírű és tekintélyű egyházi központ, hanem most csirázó, hagyomány nélküli, lakótelepi, külvárosi kis közösség. A gyülekezeti elvű egyházkép nem az egyetlen, de az egyik olyan értékrend, amely megtörheti a piaci szemléletű gondolkodás monopóliumát. Hölgyeim és uraim, 3 dologról beszéltem, Isten igéjének a megjelenítéséről, a megbékélés szolgálatáról és a kis közösségek, már vagy még gyenge kis közösségek megbecsüléséről. Többek között ezeket adhatja az egyház az országnak, nem azért, mert az ország ezt kéri, hanem mert az egyház urától erre van mandátuma. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!